Isteni igéjét, János evangélium a 12. fejezetéről olvasom a 44-től az 50. versig. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: a hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. S aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszélemet és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédemet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.
Ahogy itt halljuk is, tulajdonképpen Jézus szavai, az ő beszéde az, amit mi hallani szeretnénk. Tulajdonképpen a mi hiszünknek az alapja. Aki hisz benne, aki bízik benne, aki őt látja, aki az ő világosságára küldt, az az Isten, az élő Istennel kerül kapcsolatba. Mondja ez a mi mai igénk. Ha el akarjuk helyezni ezt a néhány szót abba az összefüggésbe, amelyik a fejezetek egymás utániságában látható, akkor látjuk azt, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulása előzi meg magát ezt a történetet, és a belé vetett bizalom, meg néhány gondolattal szeretni erről beszélni, aki hisz benne. Tulajdonképpen, ha bevonulás történetet vettük alapul, akkor gyakorlatilag mindenki azt olvassuk, kiáltozott, értette, Jézus segítségében bízva fordult Jézus felé. Hosanna a Dávid fiának. Ő ünnepelték. Miért kérdés ez egyáltalán, hogy ki az, aki benne bízik? És itt vagyunk, ünnepelünk, mint az ez a napon. Hatalmas felemelt kezekkel. Megdöbbentő tömeg. Ugye? Itt vagyunk, ünnepelünk, téged ünnepelünk. Jézus elkezd beszélni arról, hogy aki benne bízik, aki rámeri hagyni az életét, aki hisz igazán benne, annak az életében valami különös megvilágosodás történik. Az a világosságra jön, annak következményei vannak, ha benne bízol, ha rámered bízni magad. Ennek csodálatos folytatása van. A másik a történet pedig Jézus folytatja, és most így tovább lépek ezen a szakaszon, az ezután következő szakasz pedig az utolsó vacsora története. A 13. részben erről olvasunk. Jézus valami gyakorlatias módon akarta kifejezésre juttatni azt, hogy mit is jelent benne bízni, hívni benne, a világosságra jönni, megvalósulva, kézzel foghatóvá, hogyan válik ez a hit. És akkor tudjuk jól, jön az a tanítványok mulasztása, Jézus alázatának legmélyebb kifejezésre talán a tanítványai felé, amikor azt mondja, hogy én úgy vagyok itt közöttetek, mint aki szolgál, mondjuk másik helyen, de most ezt megint gyakorlati módra váltva, gyakorlatiassá téve fogja az edényt és a törölközőt, a szuhát, megy és megmossa a tanítványainak a lábát. Valami különös dolog. Tudjuk a történetet, nem akarom részletezni, és a vége pedig ennek a történetnek, ugye ennek a vacsora történetnek az, hogy Jézus fogja a vacsora után a kenyeret, és fogja a poharat, és azt mondja, hogy tulajdonképpen én úgy vagyok itt közöttetek, mint aki szolgál az életével. Ez az én testem, ez az én vérem, én életemet, véremet, testemet és véremet adom nektek is, értetek. Hát nem úgy, mint a magyar főurak, ugye Mária Terézia idejében emlékszünk rá, nagy lelkesedéssel kardot rántanak, és elmondják, hogy életünket és vérünket, de zabot nem. Ugye ismerjük a történetet. Jézus van egészen máshogy. Jézus az egész életét adja. Mindenestől. Mindaz, ami van, odadom nektek. Rátok bízom. Hisztek benne így? Én minden dolgot világossá tettem előttetek. Én azt gondolom, hogy ennél kreatívabb módon kifejezni azt, hogy Jézus miért jött el erre a világra, nehéz lenne. Nehéz lenne. Jézus maga a világosság, ahol megjelenik ő maga a fény, kisugárzik. Előtte levő szakaszban azt mondja, hogy még itt van közöttetek a világosság, még egy kis ideig, itt vagyok közöttetek. És amíg veletek vagyok, addig kezdjetek el járni ebben a világosságban. Amíg lehetőségetek van velem lenni, együtt lenni velem, tanuljátok meg, gyakoroljátok be, kezdjétek el velem. Aztán majd utána egyedül, ugye a tanulásnak, tanításnak a folyamatát Jézus szépen írja le, tessék pedagógus végig gondolni. Ugye ez olyan milyen szinten Jézus azt mondja, gyakoroljátok, most még itt vagyok. Amíg ez a világosság, ez a fény ragyog a számotokra, az azt jelenti, amit hisztek, amíg rám meritek bízni magatokat és az életeteket, akkor a világosság fiai lesztek. A világosságnak a gyermekei. Abból a fényből, abból az erőből vesztek, amit abban, ahogy énekeltük, abból a szeretetből, ami belőlem árad, mondja az Úr Jézus. És az ő gyermekei lesztek. Nagy dolog az ő családjához tartozni. Bele, aki befogadott bennünket, aki gyermekévé tett bennünket, akinek a jelenlétében élhetünk. Különösen éltük át most az elmúlt héten újra a nagyobbakkal a cserkészáborban, az elmúlt héten ezt az élményt, hogy testvérek vagyunk, most és itt. És nehéz szívvel engedtük vissza a tatabányai testvéreinket ugyanabban a közegben, ahol voltak. Most ők fogadalmat tettek, most ők lelkesek, és szeretnék ezt tenni. És az első pofont akkor megkapták, amikor kiszálltak az autóból ott helyben. Meghalt a nagymama. A 63 éves nagymama most halt meg, és ők most találkoztak ezzel. Olyan jó dolog volt felkészülve hazamenni. És hiszem azt, hogy ezek között, a nehézségek között is van erő, van megtartatás, és ragyog a fény. És ma reggel írtam nekik, hogy hiszünk a feltámadásban. Nagyon nehéz, de tudjuk, hogy van feltámadás. ez az egyetlen dolog, ami bennünket vívasztal ebben a dologban. Ez a fényünk. Mi Krisztus gyermekei. Így bízhatunk. Így bízhatjuk magunkat rá. Nagyon érdekes a 40. vers, még itt az előzőekben. Utal arra Jézus, hogy ez a négy hitetlen. És Ézsaiás idézi, megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Így a Ézsaiás idézi itt Jézus. De a négy hitetlen, de ellenáll. Hiába volt a virágvasárnapi hozzám. Kemény a szív, vakat fenn, nincs megtérésre való odafordulás. Nincs feloldozás és nincs gyógyulás. Jézus ezután kezd beszélni arról, ami a mai igényben elhangzik. Aki Krisztusban hisz, az nem csak ő benne, hanem a mennyei atyában is hisz, ha léptetnénk egyet. Kiben bízol? Hadd kérdezzem meg, kiben vagy miben bízol? Kire bízzuk az életünket? Ma nem az a kérdés, mint a reformáció idején, hogy hogyan is kell jól hinni. Hogy mi módon lehet Istenhez közeledni. Nem jó cselekedettet kell, hanem alázattal és töredelemmel. És nem a jó cselekedeteinkért és érdemeinkért hallgat meg az Isten, hanem kegyelemből, ingyen kegyelemből harsogta a reformáció. Nagyon helyesen, és nagyon jó, hogy ez itt van a mi szívünkben. Ma az a kérdés, a mai embernek az a kérdés, se, hogy kiben kell hinni. Van-e egyáltalán valaki, akiben hinni lehet a posztmodern világ, amiben ma élünk? Mindent relativizál, minden viszonylagossá tesz. Van-e egyáltalán valaki, akiben meg lehet még bízni? Kiben hiszel? Vagy miben? És én azt hiszem, hogy a mai ember számára ez egy alapvető kérdés. Ez az alapvető kérdés. A gyerekek számára is. Meg vagyok győződve róla. A filozófia úgy teszi fel a kérdést, hogy van-e Isten az egekben, akiben még érdemes bízni? Vagy a mai ember fölteszi a kérdést, ugye, a 20. század embere, a 21. században, hogy Hiroshima, Nagasaki és Auschwitz után, van-e még valaki, akiben meg lehet bízni? Hol van az Isten? Hangzott sokszor ezekből a táborokból. Hol van az Isten? Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog alapvetően tisztázni, hogy kiben bízol meg. Tehát, hogyha ez nem lesz egészen világos és egészen tiszta előttünk, akkor úgy szétcsúszik az életünk. Akkor hit nélkülivé válunk. Akkor nincs bizalom semmiben. Aki benne bízik, mondja Jézus, ha bennem bízol, akkor az élő Istenben bízol meg. Ha rám mered bízni az életedet, akkor te az élet urával, a teremtővel találkozol. Aki az egész világot a kezében tartja. Nagyon meggyőző Jézusnak ez a bizonyságtétele. A második gondolat, ami ehhez kapcsolódik, ne maradj a bizonytalanságaiddal egyedül. Aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségbe, mondja Jézus. Ne maradj a sötétség. Vannak emberek, akik nagyon kritikusan fogalmazom, amikor azt mondom, élvezik a bizonytalanságot. Ezt a kétkedést. És ez állandóan keresik a lehetőséget, hogy hogyan is lehetne mindent megkérdőjelezni. Kétezer évvel ezelőtt, vagy még több, ugye Archimédéstől tanultunk, hogy mutassatok egy biztos pontot, és kimozdítom a világot a sarkából. Adjatok egy biztos pontot a kezembe, és én azt hiszem, hogy nem a második rész az igazán ütős, hanem az, hogy adjatok egy biztos pontot. Egy biztos pontot adjatok a kezembe. Amikor nem kell kételkednem, amikor nem kell bizonytalankodnom, amikor nem kell sötétben tapogatózni, amikor nem elbizonytalanítja az életemet, adjatok egy ilyen biztos alapot a lábam alá. Egy tudósnak a csodálatos felkiáltása és megfogalmazása ez a számunkra. És mi, ami Krisztusba vetett hitünk alapján mondhatjuk, hogy megtaláltuk ezt a biztos pontot. Van egy biztos pont ebben a világban. Mivel maga Jézus a tény és a világosság. Itt kezdődik minden, az élet is itt kezdődik. Nem tudom, a teremtés történetre egészen pontosan emlékszünk, hogy mi történt az első napon. És szólt az Úr, hogy legyen világosság. És lett világosság. Van világosság. Az Istentől való világosság. Őtőle kaptuk. Van egy biztos pont. Ez a dicsőség. Az Istennek a dicsősége, fénye, kábódja. Ez az, ami beragyogja az egész világot, és betör Izrael esetében a templom sötétségbe, és betör a bezárt szobák világosságába, vagy sötétségébe, és betör minden olyan sötét szóba, ahol kinyitjuk az ajtót, vagy az ablakot. Részítünk. Ha engedjük, hogy ő világosítson meg, akkor ő megvilágosít minden ember. Ide Jézus befogadjuk, nem maradtuk a sötétségbe. Jézus azt mondja, nem maradjatok a sötétségbe. Felszólít el. Krisztus kivezett bennünket a fényre. Az élet útvesztőiből, sötétségből, és nem kell maradnunk a rendezetlen pontok világában, kuszak kapcsolatok világában. Félbehagyott kötelességeinknek a világában. Mert igazi fényre jutunk vele. A harmadik dolog, amiről szólni szerettem volna, azok a Jézus szavai. Ezek a szavak nagyon fontosak, a 47. verset így olvassuk, ha valaki hallja az én beszédemet is, nem szabja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Jézus szavai fogják, majd később olvassuk, vádolni az ember lelkiismeretét, hogy hallotta, de tudta. Jézus nem ítélet, nem ítélgetni jött fölöttünk, hanem megszólaltatni az Isten szavát, az ő ügyéjét, bevilágítani mindenhova. Ma egy olyan világban élünk, amely mindenütt vizuálisan meghatározott, a virtuális világa, a számítógépek világa, a mindent látni szeretnénk, és láthatni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha mindenki minden tudna, és ez egyre világosabban kézzelfogható, vagy legalábbis szemmel letapogatható módon közelít, megközelítve. Egy ilyen világban élünk, és Jézus valami másról beszél, egy kicsit másról legalábbis. Ennek a vizuális nemzedéknek azt is mondja, hiszen, hogy az én beszédeim, az én szavaimban van az élet. Ott van, ott dobog az Isten szeretete. Jézus szavaihoz való viszonyulás tulajdonképpen az élet meghatározó dolog. Élet meghatározó szavak, elhatározások kellenek ahhoz, hogy Isten igényét meg akarom tartani. Élni szeretném, ebben szeretnék élni, nem relativizálva, nem ehhez holva annak értelmét. Ma mindent át akarunk értelmezni, nem tudom, találkoztunk-e. Mind, ma már nem úgy van, mint régen. Ma majd így kell érteni. Jézus azt mondja, nem ítéllek el, hogyha te más viszonyulásban akarsz élni. Tedd meg! De én az én ügyémet keresztül tartom meg. A benne való, az egyedi benne való bizalom által tartja meg a hívőket, a benne hívőket. Jézus nem azért jött, hogy kárkoztasson. Nem azért jött, hogy elítéljen, majd a szavak magukért fognak ítélkezni felettünk, hanem azért, hogy megmentse. Jézus maga mondja, azok a szavak tulajdonképpen a megmenekülésünkre szolgálnának. Én azért jöttem, hogy megmentsem ezt a világot. Ő a szabadító. Ő a megváltó. Ezért jött Jézus. De egyszer majd az ő szavai fognak talán bádolni bennünket. Hallottad, ott voltál, láttad a csodáit, átélted, és mindez hiába való volt. Talán emlékszünk arra a Jézusi szóra, amikor arról beszél, hogy eljön majd az idő, nem most van, de majd eljön az idő, amikor az ajtó be lesz zárva, és ti, akik nem hisztek bennem, nem bízátok rám magatokat, az Isten beszédére majd fogtok kívül állni, és zörgetni. Na, emlékszünk rá? És a belülről nem nyílik az ajtó. Nem ismerlek bennetek. Egyáltalán mi utcánkban prédikáltál. Hatalmas nagy csodákat tettél, hangzik az ott állók szájáról. Én nem ismerlek benneteket. Tehát maguk azok a szavak, hogy ott voltam, hallottam, átéltem. Ezek az események vádolnak tulajdonképpen majd bennünket egyszer. Ma még nem. Ma még itt a megmenekülésnek a lehetősége. A vele való tisztázott, világos viszony kialakításának a lehetősége. És végül még egyszer megerősítve Isten szava, és akarata az örök életet. Olyan fontossá lett nekem tegnap, én magam is egy kicsit találkoztam ezzel az élménnyel, mint az otthonban, Gyuri bácsi elmenetele kapcsán, hogy egyik pillanatra a másikra az Úristen előtt kell állnunk, de olyan csodálatos dolog, hogy Jézus a mi megmentésünket munkája. Hív a fényre, a világosságra, az ő dicsőségébe. És olyan szomorú lenne most azt mondani, hogy én nem fogadlak be téged. Én nem akarok veled különösebben foglalkozni. Nincs szükségem a te parancsolataidra, a te törvényedre, a te szeretett törvényedre. Nincs szükségem az én tetteimhez. Én megvalósítom saját magam. Egyszer emlékszem apám, és ezzel szeretném befejezni, egyik prédikációjában többször említett kis példát, amikor, vagy gondolatát, amikor azt mondta, hogy a pokol az valami, nem tudja elképzelni, hogy az valami olyan dolog lenne, amit a kétekkel rajzolnak, hogy a üzbe melegíti a patás, szarvas, vasillával, és forgatja az embereket benne. Ugye ismerős ez a karikatúra, hogy ez lenne a pokol, de hogy annak a mulasztásában égni, hogy én ott lehettem volna, de nem oda jutottam, az egy szörnyű égető érzés. És én emlékszem rá, nem voltam jó gyerek, sokszor kellett szüleimnek, én sajnálom őket, büntetésben részesítenie engem. Emlékszem, hogy egyszer az történt, hogy a család elment családlátogatásra. Ment mindegyik, de nagyon szerettünk elmenni, apánk, ha elment valahova családlátogatásra, hűtte a feleségét, mentek a gyerekek. Na, Gábor nem megy, Gábor itthon marad. Ezért a dologért most itthon marad, és nem jöhet velünk. Hát én emlékszem arra a kínra, arra a szenvedésre, hogy otthon egyedül ott kellett maradni. Ez egy szörnyű érzés volt. És az sok mindenbe segített nyilván a későbbiekben, de valami ilyesmi érzés az, és ilyesmi tapasztalat lehet aztán kimaradni valami világra szóló, vagy életre szóló, vagy örök életre szóló dologból kimaradni. Én ott lehettem volna, de nem kerültem oda. És tudjuk jól, hogy ott rendkívül aktívá válik a gazdag ember, Jézus példázata szerint is gyorsan megkísérli a kapcsolatot felvenni a mennyben lévőkkel, ott megpróbál közben járni azokért, akik itt vannak még ezen a földön, valamilyen módon, csak valami tenni, valami aktivitásban kiélni még ezt a szörnyű, mint hogy itt kell lennem. Nem a középkorról ugye tudjuk azt a hírt, vagy azt a üzenetet, hogy a pokol és a mennyország képét rajzolgatják föl. Nem ezt akartam, de Jézus szavai ebben az irányba mutatnak. Jézus elmondja, hogy érted és értem jött erre a világra. És ő azért jött, azért szólt, ma még időben, hogy aki az ő szavát hallja, annak örök élete legyen. Megmeneküljön, és az övé lehessen egy örök életre nézve is.